Nagy hősök után mindennapi emberek, de nem akármilyenek, bölcs öregek is nagyszerű értékmentők, hiszen az elmúlt 100 év nem volt más, mint egy nagy Kárpát-medencei értékmentés. A Téka együttes 40 éves fennállása során megélt nem mindennapos történeteket és a vele összeszövődő magánéleti érdekességeket jelentette meg könyv és zenés hangos könyv formájában Lányi György, a Téka együttes 60 éves alapítója, vezetője a 2. jubilómokán. A most megjelent Meséld el Gyurkeddi című fotókkal gazdagon illusztrált kötetről Csűrös Csilla beszélget a szerzővel.
Olyan sok embernek meséltem már a Téka együttesben megélt 40 év zenei történeteit, olyan sztorikat, ami nem mindennaposak, valamint hát nyilván ez az egész 40 év az én életem is, tehát a saját magánéletemből is kerültek bele történetek. Most már 61 éves vagyok, dupla élet.
Szórizós könyv, Meséld el Gyurkeddi.
Én nem is tudom, hogy hogy kaptam ezt a nevet, de a táncház mozgalomba nagyon gyorsan rám ragadt ez a név. Azt tudom, hogy ki volt a Téka együttesnek a keresztapja, azt le is írtam a könyvbe. Sripos Misi, a muzsikás együttes primása, amikor már mindenféle vad ötletek jöttek a névválasztásnál, akkor egyszer csak mondta, hogy mi lenne, hogyha ti lennétek a Téka együttes. Másnap reggel egyszerre hívtuk egymást, hogy ez az. A tiszta szobákban, a parasztházakban ott volt a fali Téka. Abba őrizték az értékeket, a sót, a bibliát, még a pálinkát és értékes iratokat. Mi is értékeket őrzünk, hát legyünk Téka együttes.
Téka együttes 40 éve csak a tiszta forrásból merít. Ugyanakkor ezt nem valami magasztos küldetéstudattal, hanem valami nagyon jó ízű, emberközeli módon teszi, és ezek a sztorik is ilyenek.
Minket az az élmény, ami az öregektől való tanulás során különböző kis falvakba ért, szerencsére nekünk még ez lehetőség volt. Az az elementáris erő, és azok a falu közösségek, akik akkor még úgy működtek, hogy tényleg az iratlan törvények szerint a becsület megtartása, az ígért szó. Tehát ott minden még ezzel találkoztunk, mint pesti fiatalok, hát nekünk az akkora élmény volt. Azonnal rájöttem, hogy én itt nem leszek fogtechnikus, mint ami a szakmám volt, hanem a mindent fölrugok, és csak a zene, és e szerint élünk, ez az értékrend szerint, amit az öregek átadtak, és úgy érzem, hogy teljesen boldogok vagyunk, és nagyon jó együtt muzsikálni. Nagyon örültem neki, amikor jöttek a visszajelzések, hogy letehetetlen, kitaláltam, mi lenne, hogy egy hangos könyv lemezt is tennénk ebbe a könyvbe. Ez ilyen 10 órás, ott ugye zenével fűszereztem a történeteket, a könyvbe meg képekkel, és nem igazán időrendi sorrendben van, hanem mindenféle elvetevő történetek. A gyűjtésekből elég sok mindent beletettem, meg a Téka táborból is, meg mindenféle Téka turnékról. Volt egy nagyon emlékezetes például, amikor Mérán voltunk, és abban az időben nem lehetett háznál aludni, mert aki altatott, pláne magyarországiakat, akár egy havi fizetésre is megbüntették, és hát úgy elhúzódott az idő a muzsikálással, és akkor mondtuk, hogy mi megyünk el. De hogy mentek, itt alszotok, és nem mentek sehova, tehát nem, mert megbüntetik. Itt Mérán, hát még milicista sincs, csak magyarok laknak. Na, lényeg az, hogy fölmentünk Árus Ferinek a lakásába, Feri bácsi elegánsan kiadta az utasítást a feleségének, hogy asszony, adjál adni a vendégeknek, mert mindenki nagyon éhes. Felesége téblából mondja, hogy Feri, hát nekünk még kenyerünk sincs, semmink az ég adta világon. Feri bácsi leszaladt a szomszédokhoz, hozott egy vetni kenyeret, és egy üres bödön találta a kamrába, föltette a sparheltra, oldalán lévő maradék zsír, hogy olvadjon ki. És abból egy ilyen pici kanállal mindenki kapott a tányérjába, és a legvégén egy pici kis kolbászoska, valahogy az benne maradhatott, nem vették észre. Heten voltunk, és egy éles késsel Feri bácsi 7 szeletet levágott abból a pici kolbászból, mindenki kapott egy karikát, ez volt az éhes embereknek a fejedelmi vacsora. Csodálatos volt.
Ez is egy szívfájdítóan szép történet.
Volt például olyan, hogy meghívtak lentibe minket muzsikálni, és akkor majd pakoljuk ki a hangszereket a színpadon, és ott a meghívó, szervező úriember oda sonfordált mellénk, és mondta, hogy gyerekek, ne haragudjatok, én ezt a koncertet elfelejtettem meghirdetni. Erről senki nem tud. Lementünk Budapestről lentire, mi vagy 230 kilométer, tanakodtunk, hát most mit csináljunk, jöjjünk vissza. Lepakoltuk a hangszereket, és hogy mennénk ki a művelődési ház ajtaján, ott áll egy hölgy, 8 éves kisfiával, kérdezi, hogy Téka együttes? Mondok, hogy igen. Hát én a 8 éves kisfiamnak azt adtam születésnapi ajándéknak, hogy meghallgathatja a Téka együttes koncertjét. Tényleg? Így egymásra néztünk is habozás után, akkor tessék jönni, mert mindjárt kezdődik a koncert. Visszamentünk, a kisfiút föltettük a színpad közepére, mi körbe beültök négyen, és neki eljátszottuk az egyórás műsorunkat, szájtátva hallgatta, anyukája zokogott az első sorba, és mit ad Isten, 2 év múlva kaptunk egy levelet, hogy az anyukát kinevezték Kanadába a kultúratasénak, és megszerveztették a turnét, menjünk.
Jó tett helyébe, jót
vár. Igen, igen.
Nem is tudom, van a világnak olyan szeglete, ahol ne ünnepelték volna hihetetlen lelkesedéssel a mi muzsikánkat és a Téka együttest.
Igen, hát Grönlandon nem voltunk, meg Afrikában se voltunk. Ami érdekes, hogy annyira szeretettel fogadják ezt a muzsikát. Tehát például csak mondok egy dolgot, hogy Mexikóban egy hatalmas auditoriumban 16 000 férőhelyes volt, sok együttes első számnak vége volt, hogy megszoktuk, hogy utána tapsolni szoktak, síri csend. Második szám, lehozunk, pritz, prac, pruc, síri csend. Pali előkapja a tekerőt, tekeri, füstöl a tekerő, síri csend. Na végén a duda, hát a duda az mindig óriási sikert szokott aratni, de hiába 16 000 ember síri csendbe volt. Mi szépen meghajoltunk, így motyogtuk egymásnak, hogy ezért a bukásért nem volt érdemes kijönni Mexikóba. Kimentünk a koncertterem előtt, ott leültünk, és rohannak, hogy nem lehet folytatni az előadást, az egész fesztivált, még a konferenciát sem engedik be. Annyira meglepődtek ezek a népi hangszerektől, hogy lefagytak, meg ott különben se a taps, a tetszés nyilvánítás, hanem lábdobogással jelzik. Vissza kellett menni a színpadra egy ismétlésre, de akkor már úgy dobogott az egész auditorium, hogy ez valami hihetetlen volt, hogy alig akartak elengedni. Hát rengeteg ilyen élmény van. Valahogy, ha nem is értik a magyar nyelvet, mert ugye mi magyarul énekeljük, mégis átjön az a lelkiség, a zenének a varázsa. Nem kell hozzá magyarul tudni. Azt érzi a külföldi közönség is, hogy ez valahogy lélekig hatoló.
Tudja, én is sorolhatnék történeteket, amik megragadtak, és amelyeken jót mosolyogtam, elgondolkodtam, meghatódtam, de mégis inkább az előszavát idézem, mert hogyha valaki megír egy ilyen könyvet, és akkor döbben rá, hogy miközben saját életéről is ír, nem is hozta szóba a gyermekkori Heinemeding úr következtében szerzett sántaságát, az olyan teljes életet élt, hogy az üzenet értékű számomra.
Igen, ezt én is meglepve tapasztaltam, de nyilván onnan jön ez a történet, hogy anyukám, amikor én ezt a betegséget megkaptam 2,5 éves koromban, akkor ez volt az ő gondolatuk, hogy ne betegnek kezeljenek. Tehát én ugyanúgy csináltam mindent, én élsportoló voltam, az asztal tenész az nagyon jó, mert minden mást is kipróbáltam, de igazából azt éreztem sok-sok esetben, amikor kérdezik, és te mi van a lábadon, nézegettem körbe, hogy mi volna. Tehát annyira elfelejtettem. Szóval nincs ilyen betegség, tudatom, az ég adta világon nem gátolt semmibe az életbe, a muzsikába se. Úgy éreztem, hogy azért ezt mégiscsak meg kell említeni a könyvbe, mert hát ha ebből valakinek példaértékű lehet, hogy nem kell ezen keseregni, hanem túl kell lépni, és élni kell az életünket.
Amelynek két alap pillére, legalábbis Gyurkedli Lányi György életében, a Téka együttes, a muzsika és a család.
És a tanítványaim. A Óbudai Waldorf iskolába a Magonc együttes. Ezeket az értékeket, ha át tudom nekik adni, már pedig át tudom adni, mindig egy olyan alapot ad nekik, amiben tudnak kapaszkodni, és ha tudnak kapaszkodni, akkor a gyökér ott van, mert gyökér nélkül még a legerősebb fa is kidől. Mondom, ezek az egyszerű paraszt emberek vagy cigány emberek, cigány muzsikusok olyan példát mutattak, ami szerint aki megfogadja, boldogan élheti le az életét. Egy öreg parasztnéni mondta nekem ezt a népi imádságot, hogyha aki ezt megfogadja, elmondja reggel és este, az mindenféleképpen nagyon boldog életet él. Az úgy szól, hogy adjad, hogy rövid életem, minden napja nékem nevezetes és drága legyen. Adj kedvet, bátorságot és erőt, hogy minden nap valami hasznosat és jót cselekedjek, hogy ne vesszen örökségemből egy nap sem. Táboztasd el tőlem a hiúságot, az ártalmas fényűzést, a mérges hízelkedést, a megvetendő zsugoriságot. Adjad, hogy nyelvem az igazságot mondja, és védje, adj reménységet és alázatosságot, hogy a véghez vinni valókat végezhessem. Míg nappal vagyon, addig akarok munkálkodni, mert eljön az éj, hol senki nem dolgozhat.
Ezt az üzenetet már a magoncok is ismerik.
Így igaz, ezzel kezdek minden órámat. Egy kis karácsonyi köszöntőt játszunk be tőlük. Minden nemzedéknek meg kell szerezni a saját kultúráját újra és újra, mert hogyha ezt nem teszi, akkor ez a kultúra el fog veszni. És hogyha valaki ezzel kapcsolatban tud tenni valamit, hogy az öregektől kapott tudást átadja a mai fiatalságnak, akkor már megtette azt, amiért ő ide született a világra.
Most pedig advent harmadik vasárnapján hallgassák meg Lányi Györgynek, a Téka Együttes vezetőjének, Waldorf iskolás tanítványait, a magoncokat, akik egy karácsonyi köszöntőt énekelnek.